Pál apostol második korintusi levelének 12. részéből olvasom a 7-től a 10. versig terjedő szakaszt, abból is kiemeléseket. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatot a testembe. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Kedves gyülekezet, bár a szavak szintjén az elfogadás, a végtelen tolerancia és nyitottság világában élünk, mégis úgy tűnik, az erő, a hatalom és a kontroll eszközei uralják a civilizációnkat. Gondoljunk csak az elmúlt év eseményeire a nagyvilágban. Az ember nem lett békésebb, alázatosabb az évek, évszázadok alatt, csak megtanult jobban alkalmazkodni, civilizáltabban elnyomni, jobban kommunikálni, kevésbé számon kérhetően kizsákmányolni, és ügyesebben kontrollt gyakorolni a másikon. Nem véletlenül a szabadság talán a legáhítottabb eszmény, kultúrától, vallástól függetlenül, legyen szó akár belső szabadságról, földi békjogtól való kötöttség elengedésétől, vagy autonóm életformáról. A valódi szabadság ugyanis a legnagyobb hiány. De mi adhatná a legnagyobb szabadságot? Talán az, ha mindenre lenne erőnk. A legszabadabb ember, akinek a legtöbb tudása van. Aki a leggyorsabb. Aki a legtöbb erőforrás. Aki a legtöbb lehetőség. Akinek a legjobb a kapcsolati tőkéje. Akkor tehát a legerősebbek lehetnek a legszabadabbak. Nosza, legyünk erősek. Igen, ez szerint szerveződik, leegyszerűsítve, az emberi lét és a legtöbb törekvésünk. A legmagasabb szintektől, a hétköznapok világáig átjárja a kultúránkat ennek a vágya és az erő demonstrálásának az igénye és annak ezernyi formája. Vagy aktívan, vagy passzívan, de szeretnénk irányítani, mert ez adja a biztonságérzetünket. És ez igaz ránk, akár hitben élünk, akár nem. De jól van ez így? Fogadjuk el, hogy ez az élet természete? Vagy lehet-e másként élni? Kínál-e jobb alternatívát számunkra Isten? Hiszem, hogy igen. Ez a kereszténység lényege is. Ez most a karácsonyi üzenetünknek a szíve, hogy van szabadítás a lét legnagyobb kihívásából, az erő és a kontroll szolgaságából. Pál apostol életében a Krisztussal való kapcsolatban rátalált valami elmondhatatlanul többre, a legnagyobb ajándékra, amire egész életében vágyott. Úgy ismerjük meg, hogy az élete első felében ő egy nagyon erős, céltudatos ember volt. Szilárd meggyőződéssel, jó kapcsolati tőkével, megfelelő háttérrel, magas tudással, intelligenciával és elszántsággal. És mégis halál járt körülötte és pusztulás. Aztán a személyes életében célba ért, amikor a damaszkuszi úton végérvényesen megváltozott valami. De ettől még korán sem lett gondtalan és könnyű minden. A nagy fordulat után pár évtizeddel látjuk őt a korintusi levél felolvasott soraiban, ahogy a korintusiakkal küzd. Korintusban egy már működő keresztény gyülekezetben egyes hamis apostolok megkérdőjelezték Pál apostol felhatalmazottságát, tekintélyét és alkalmasságát az apostoli szolgálatra. Ezért rákényszerül, hogy érveljem. És bár röviden felemlíti azt, hogy a származása, szolgálata vagy a neki adatott ajándékok mire teszik őt méltóvá, de annál többet érvel ezekben a sorokban a fizikai szenvedéseiről, a lelki szorongásairól. És nagyon furcsa, hogy emiatt ő nem lesz keserű, hanem együttérző lesz. Érvel a spirituális élményeivel is részben, hogy mennyi mindent élt át ő az Istennel, nem sokkal ezek előtt a versek előtt olvassuk, hogy elragadtatott a harmadik égig, és olyan élményei vannak Isten közelségéről, amik elmondhatatlanak, de mégis megmaradt az életének a legnagyobb kihívása. Nem tökéletes emberként állít előttünk, hanem valóságosként. És hív arra, hogy először is beletekintsünk az élet paradoxonába, másodszor abba, hogy mit jelent az Isten szabadítása, és végül a megváltozott törvényszerűségekbe, ami Krisztus követésében várnak bennünket. Hogy el ne bizakodjam, mondja az apostol, tövis adatot a testembe. Ezt olvassuk először is. Óriási lelkiélmények mellett testi nyomorúság, és persze lelki szenvedések is azért, gyötrődés, a gyülekezetekért való aggódás, ez Pál életének a valósága. teljességgel megéli az élet paradox természetét, kettősségét. Ez a kettősség pedig már-már összeegyeztethetetlen. Mégis az apostol arról beszél, hogy Isten kezéből ezt a rendkívül ambivalens valóságot elfogadja és elhordozhatónak tartja. Tövis adatot olvassuk az igében, talán többen ismerik is ezt a fordulatot, ezt a képet. Pál egy fizikai nyomorúságáról beszél, erről a képről a legtöbben, hogy tövis adatot, azonban valami szálkára vagy rózsatövisre gondolunk. Hát kinek nem ment volna már a kezébe, vagy más testrészébe mondjuk szálka, vagy egy rózsatövis metszéskor, nagyon kellemetlen, nagyon fájdalmas, ha nem tud kijönni, begyullad, tudjuk és ismerjük ezt, de lássuk be, azért egy kis tövis kezelhető dolog. Azért ettől nem kell ennyire kétségbe esni. Ez az életnek a legnagyobb kihívása. Képzeljétek el, hogy a tövisnek fordított szó az eredeti formájában azt jelenti, hogy hegyes karó. Nem kis tüske, hanem egy hegyes karó. Az egyik írásmagyarázó ezt mondja, Pál fizikai szenvedése a fájdalom olyan kínzó, mintha hegyes nyársat forgatnának a testében. Idegen test a testében, ami gyötri. Egy állandóan gyötrő tényező, nem egy kis tüske, amiről el tudunk feledkezni, hanem valami, amiről nem tudsz elfeledkezni. És hála Istennek nem lehet pontosan tudni, hogy mi ez. Egy fizikai betegség, egy lelki betegség, egy rossz szokás, egy bűn, egy teher. Egyszerűen nem lehet nyilvánvalóan elmondani, hogy mi lehet ez. Nem tartotta jónak Isten, hogy ez itt legyen előttünk, csak annyi, hogy jelen van. Ez a nyomorúság, ez a sérülés, bármi, ami nem gyógyul és nem enyhül, újra és újra szembesíti az apostolt azzal, hogy ez az életének a része, és ezzel kell leélni a földi életét. Lehet, hogy te is tudsz ehhez kapcsolódni. És akár te magad is látod az életed ellentmondásosságát, és az ünnepekben különösen is élessé válik a kép. A nagy örömök és a nagy fájdalmak egyszerre vannak jelen. Az ünnepnek a boldogsága és önfeledtsége, és az, ami hiányzik, vagy ami nincs meg, és talán már sose lesz meg, egyszerre összeegyeztethetetlenül van jelen az életünkben, és ebbe próbálunk labírozni mindenféle jó kis megküzdésekkel. Az egyikről elfeledkezünk, a másikról nem. Vagy azt mondjuk, hogy valami okot találunk rá, vagy kompenzáljuk, vagy megmagyarázzuk, és mindenféle módon megpróbálunk ezzel együtt élni, de Isten ma arra hív, hogy hozd az ő jelenlétébe, és vállald az ő színe előtt azt, ami van, amit akár elhordozni lehetetlen. Az Isten népe, a gyülekezet közössége az, ahol kimondva vagy kimondatlanul hozható és elhordozható az, ami tövis, aminek nem kellene ott lennie, ami nem az élet természete, ami fáj, amit akár szégyelsz, mert nem akarod felvállalni, vagy csak egyszer már unod, hogy mindig ugyanerről van szó. Igen, ez Isten jelenlétébe hozható. És el se tudom képzelni, hogy hit nélkül hogy lehet elhordozni ilyen kettősségeket és terheket. Ezért arra hívlak, hogy ha nem is jársz hitben, ha nem vallod magadat Krisztus követőjének, ma lépj egy lépést Isten felé, és csak hozd elé mindazt, ami az életed része. Az ő jelenlétébe válik minden elhordozhatóvá, és ez akkor is igaz, hogyha nem érzel egy ilyen óriási fájdalmat, vagy egy ilyen nagyon-nagyon nehéz tövist az életedben. Önmagában a létednek a mulandósága, a törékenysége lehet ez a dolog. Hozd Isten jelenlétébe a valóságod ellentmondásosságát, és tedd fel neki a kérdéseidet, és fejezd ki magadat felé. Ha dühöngsz Isten felé, dühöngjél! Hogyha fájdalmad van, akkor fejezd ki felé a fájdalmadat. Istennel szemben nem kell viselkednünk, mint valami emberrel szemben. Persze tudjuk, hogy a mindenhatóval van dolgunk, szóval megpróbáljuk tisztelettel, de elmondjuk neki, és kifejezhetjük felé, és feltehetjük neki a legfontosabb kérdést, hogy miért. Hogy miért adja és engedi meg ezt, hogyha szeret. Itt a szeretet ünnepén, karácsonykor, az Isten szeretetének az ünnepén is helye van, drága testvéreim, a miértjeinknek. Az apostol, reálisan látva a helyzetét, megharcolja Istennel az ő miértjét. És ő azt választ találja, hogy azért kapta ezt Istentől, hogy el ne bizakodjam. Nem mindannyiunknak a feltett miért kérdésére ez a válasz, hogy el ne bizakodjam, ezt nagyon fontos kiemelni. Pál apostol ezt a választ úgy értette meg, hogy a saját életére megharcolta azt. Az a szó, ami itt szerepel, ahogy el ne bizakodjam kifejezésben, azt jelenti, hogy valakinek fölébe kerekedni, fölé rendelni magát, többnek gondolni magát valakinél. Hát ez az, ami a kultúránkat hajtja. Emlékeztek a bevezetőben? Ez az, ami motivál, hogy erősebb legyek, hogy több legyek, hogy jobb legyek, az örök verseny. És Pál rájön, hogy ez az erőtlenség valódi forrása. Ettől leszel igazából erőtlen. Minél bizonytalanabb valaki, annál inkább szüksége lesz erre a fölényre. Minél romlottabb, annál inkább szüksége lesz erre. És Pál rálát saját magára, és azt mondja, én tudom, hogy el tudnék bizakodni. Hogy miért nem veszi el, miután ezt belátta, ezt a dolgot Isten Páltól, a tövist titok marad. Ha én lennék a rendező, mert értsétek jól, hogyha egy hatásra lehetne lenni a dologra, hogy ezen a ponton azt mondanám Pálnak, hogy ó, olyan jó, hogy beláttad, na jó van, elveszem azt a tövist. Beláttad, megértetted, megtanultad a leckét, hát ne szenvedjél már itt életed végéig, de nem így működik az élet, és ez nem azért van, mert Isten kegyetlen. Ráadásul az apostol nem csak, hogy megértette ezt a dolgot, hanem azt is mondja, háromszor imádkozott érte. Eszünkbe juthat Jézus, aki a Gecsemánéban háromszor imádkozik, hogy ez a keserű pohár vétessen el, és nem történik változás. De egy nagyon fontos dolog történik. Válasz jön Istentől. És aztán ebből fakad az elfogadás és a megbékélés. Nézzük meg másodszor Isten válaszát, hogyan történik Isten szabadítása ebben a helyzetben. Isten válasza Pálnak az, hogy elég. Mármint nem úgy, hogy elég legyen, hanem elég neked az én kegyelmem. Azt fejezi ki ez a szó egyébként, hogy mindenre elég, megelégít, elegendő lesz. A mi nyelvünkben ebben az elégben van egy ilyen kicsinylő dolog, vagy egy ilyen a elég legyen már, vagy hagyd abba, vagy szóval, hogy ez a kicsi elég lesz. Nem azt jelenti ez a kifejezés, hanem elegendő lesz az én kegyelmem ahhoz, hogy megérkezz. A tövissel való életnek ugyanis a legnagyobb félelme, hogy nem fogom kibírni. Nem fogok tudni célba érni. Vagy egy nap már nem látom értelmét harcolni. A célba jutás, az élet végigfutását akadályozza látszólag a tövis. És Isten azt mondja, ne félj, végigviszlek, célba érsz, célba juttatlak, teljességre fogsz jutni. Azt gondolhatod, hogy a tövis miatt az életem nem lehet teljes, és Isten azt mondja, teljes lesz, akkor is, ha ezt most nem tudod elhinni. Igen. Lehet, hogy ez most nehéz neked még elfogadni, de így értette meg Isten szabadítását Pál. Elég az ő kegyelme, elég az ő hatalma, és az ő kegyelme és hatalma, ami tartja Pál életét, az a legtöbb, amit Isten adhat neki. Így, amikor szolgál, és így, amikor ő él, akkor úgy él Krisztus hatalma, kegyelme és ereje által, hogy az nem szabadítja meg őt feltétel nélkül minden rossztól és szenvedéstől, hanem mindenen átviszi és mindenen megtartja. Pálnak ez a hozzáállása nagyon erősen ütközik a kor két legfontosabb kulturális narratívájával. Az ókori görög kultúrában egyrészt az isteni férfiak, a héroszok, természetfeletti képességekkel rendelkeztek. Szinte védtelenek, védettek voltak, sebezhetetlenek voltak a különböző harcokban. És úgy tűnik, mintha egyrészt ez az egyik elvárás lenne az apostollal szemben, hogy aki ennyire áldott, az legyen sebezhetetlen. Másrészt pedig ott voltak a sztoikusok, akik felfedezték, hogy az emberi lét megsebzett és tövis van benne, és a válaszuk a szenvedésre az aszkézis volt, illetve a világ legyőzésére, a saját önfejlesztésükre felhasznált bölcsesség, az igazságba való járásnak az útja. És Isten igéje, az evangélium se nem a hősies sebezhetetlenséget, se nem a felvállalt önmegváltó aszkézist kínálja a számunkra, hanem azt,
hogy a hitben járó ember felülről kapja az erőt a szenvedésben az élet elhordozására és a szolgálatra. Valószínűleg nem is értették igazán, hogy miket beszél ez a Pál. Három kérdést tegyünk fel itt magunknak a szabadítás kapcsán, és a szabadítás-e talán furcsa formája kapcsán. Ha szembesülünk a saját életünk töviseivel, és kihívásaival, és korlátaival, alapvetően melyik irányba mozdulunk el, és lehet más irányba is elmozdulni, lehet ezt a koordinátorrendszert még tengelyekkel kiegészíteni, de maradjunk most ebben a kettőben. Amúgy, ha rátekintesz a saját állapotodra, inkább szeretnél-e lenni ilyen hős. És amúgy a szíved mélyén azt várod Istentől, hogy Uram, igazán megvédhetnél. Azért, ha nem is egy teljes sebezhetetlenséget, de valami pajzsot, vagy egy varázsimát, vagy valamit, amire így elmúlik a betegség, vagy egy embert, akihez, ha elmegyek, aztán ha az imádkozik értem, akkor minden rossznak véget. Valamit adjál már, ami így működik. Vagy pedig inkább abba az irányba húzol, hogy egy kicsit ez az önmegváltó aszkéta vagy, és azt mondod, hogy szenvedek, de nem baj, de legalább jobb vagyok, mint a többi. És a szenvedésem által, meg a küzdelmeim által nem esedek. Amúgy ez nagyon szép, csak biztos érzed, hogy hogyan kerül ki itt is Krisztus a fókuszból, és válsz te a történet főszereplőjévé. Lehet, hogy valamelyik irányba inkább elsodródsz, és arra hívlak, hogy akármelyik is jellemző rád ma, fordulj Krisztushoz, aki egy más utat kínál neked. A másik kérdés itt a szabadítás kapcsán abból fakad, amiről a napokban beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy olyan nehéz, hogy küzd az életében hiányokkal, és közben nagyon-nagyon szereti Krisztust, és benne él, és azt mondja, hogy elég nekem, amit te adsz, de a hiány mértéke nem csökken. És azt kérdezte, hogy a hitemmel van a baj? Mi a baj? Úgyhogy nem elég nekem Krisztus. Mert talán, hogyha elég lenne, akkor nem fájna annyira, ugye? Akkor nem kellene ennyire ennek hiányoznia. Hogy lehet, hogy ez mégis égetően hiányzik? És bűntudata van az embernek ilyenkor, ezt már én gondolom hozzá, amikor nem elég. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem biztos, hogyha a hiány éget, akkor nem szereted eléggé Istent. Hanem lehet az a lépés hiányzik, hogy a Krisztusban való meggyökerezés és az Isten szeretete, a vele való kapcsolat, attól ne várd, hogy teljességgel betölti a hiányt, hanem a kegyelme és a szeretete erőt ad elhordozni azt. És tudjátok még mi a tapasztalat? Hogy amikor leginkább éget, amikor leginkább fáj, akkor kell behívni oda Jézust, és nagyon sokszor ilyenkor egyszerűen csak így oda telepszik melléd, és békességet ad, és megnyugtat. És abból érezheted a szabadítását, hogy érzed, hogy nem vagy ebben egyedül. Vagy ha nem érzel semmit, akkor hit által megragadhatod, hogy ő ott van ezekben veled. Így válik ez elhordozhatóvá. Nem feltétlenül csökken azonnal és teljes mértékben az a fájdalom, hogyha te Krisztusban vagy, és őt szereted is. De van egy harmadik kérdésünk is. Mindeközben, ha így tekintünk a Krisztus szabadítására, képesek vagyunk-e mégis imádkozni? Az egyik írásmagyarázó arra hívja fel figyelmet, hogy sokszor úgy békülünk meg a hiányainkkal, a sebeinkkel, a tövisekkel, hogy amúgy azt a háromszor imádságot azt elfelejtjük. És ugye azt a lépést nem szabad átugrani, hanem valamilyen módon mégis az imádságban kell tartani mindezt. És tudom, hogy sokan sokat imádkoztatok már azért, hogy múljon el, hogy ne legyen ott a fájdalom. És lehet, hogy belefáradtatok. Ezért van a gyülekezet közösség, ezért van egy ima szolgálat a gyülekezetben, ezért vannak házi csoportok, ezért vannak testvérek, akikhez lehet menni, mert ha már te nem tudsz imádkozni, akkor érted fognak imádkozni. Mert bármennyire is olykor elhiszem, hogy nehéz, de amíg élünk, nem adhatjuk fel a gyógyulásért, a szabadításért való imádságot. Mert Isten ma is gyógyít, és Isten ma is bekötözi a sebeket emberi értelmet meghaladó módon. Nem mindig történik ez meg, de az imádságot nem hagyhatjuk abba ezzel kapcsolatban. Ez is paradox. De ez az élet természete. Végül pedig a megváltozott törvényszerűségekről hadd szóljak pár szót. Pál apostol hitvallásszerűen mondja mindezeknek a végén, Azt érti meg Istentől, hogy amikor erőtlen, akkor lesz igazán erős. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Az erőtlen kifejezés megint nagyon izgalmas. Tudjátok, mit jelent? Nem csak az, hogy valaki nem bír felemelni egy 20 kilós súlyt, hanem azt jelenti, valaki tehetetlen. Valaki jelentéktelen. Valaki nem kiemelkedő. Ezek azok az állapotok, amiket nem szeretnénk elérni. Ezek azok az állapotok, amiket soha nem posztolunk magunkról, semmilyen közösségi médiában. Jó reggelt, felkeltem és tehetetlennek éreztem magam. Ki az, aki kirak egy ilyen posztot? Vagy egy verseny után, hogy a 10-ből 9. lettem. Remélem, gratuláltok nekem. Szóval, amikor tehetetlen, amikor jelentéktelen, nyomorult, erőtlen és nem kiemelkedő vagyok, akkor lehetek, és az erős kifejezés azt jelenti, hogy valaki képes hatással lenni valamire, illetve hogy hatékonynak lenni. Mert valahogy úgy van ez, hogy Isten cselekszik és nem hagy magadra. Akkor is, hogyha emberi mérték szerint tehetetlen vagy, nem vagy hatékony, vagy nem vagy épp a legerősebb állapotodban. És ne féljetek, ez nem visz egy ilyen tétlenségre, hogy jó, hát akkor minden nap elmondom Istennek reggel, hogy Uram, nem vagyok erős, szeretném látni ma is a te erődet, hanem arra visz, hogy lehessünk azok, akik vagyunk Isten jelenlétében. Az egész világunk arra visz, hogy egy kicsit másak legyünk, mint amilyenek valójában vagyunk. Egy picit erősebbek, gyorsabbak, fiatalabbak, szebbek, ügyesebbek és bátrabbak, mint amik igazából vagyunk. De Isten előtt ezt nem kell. Hanem lehet az, aki vagy. És ebben az erőtlenségben felvállalhatók a legnagyobb gyengeségek is. Mert tudjátok amúgy, mi a legnagyobb gyengeségünk? Nem az, hogy nem bírunk dolgokat végigcsinálni, hanem azok a bűnök, amivel úgy küzdünk, hogy nem boldogulunk velük. Valahol ennek a történetnek a végén ide érkezünk, és a legmélyén ez van, hogy valójában egy csomószor az életünket a bűnök gyengítik le. És a bűnről itt most nem ilyen erkölcsi értelemben beszélek elsősorban, az csak egy következmény, hanem hogy mélyen el tudjuk képzelni az életünket Isten nélkül. És hogyha már olyan mélyre mentél, és a gyengeségeidet olyan szinten el tudod ismerni, hogy elismered Isten előtt, hogy nem csak törékeny vagyok, hanem bűnös, akkor ebbe is behívhatod őt. Egészen biztos, hogy a bűnnel szemben alul fogsz maradni, előbb vagy utóbb. Ezt nem elkeserítésképpen mondom, ez a valóság. És Jézus azért jött, hogy ezekből megszabadítson. Igen, ez talán a legmélyebb üzenete az ünnepnek. A szabadítás nem arra vonatkozik, hogy egy kicsit jobban érezzük magunkat. A szabadítás nem arra vonatkozik csak, hogy elfogadjuk az erőtlenségünket, hanem arra, hogy a legmélyebb küzdelmeinkkel, a bűnnel is Istenhez menjünk, és ő abból is megszabadít, megbocsátja azt, tiszta lapot ad, új kezdet ad a számunkra. Természetesen sokszor a gyengeségnek, a nehéz állapotnak és a bűnnek nincs közvetlen összefüggése, nem mindig okokozat, de nagyon sokszor kötődhet sok szálon. És igen, szembe kell néznünk azzal, hogy nem csak mi vagyunk erőtlenek, de a közösségeink is, az Anya Szent Egyházunk Isten népe. De azt hiszem, ebből fakad a legnagyobb áldás. Ha képesek vagyunk ezt bevállalni, és Isten előtt így könyörögni, magunkért és a közösségeinkért is. Így, Istenbe kapaszkodva erősíthet meg bennünket Isten. Drága testvéreim, az ünnep üzenete, hogy Krisztus a földre jött testélet, és ma Krisztuson keresztül belekapaszkodva jöhetünk Istenhez. A testélet Krisztust ünnepeljük, hogy ő gazdag lévén szegényé lett értünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Megszületett egy törékeny emberi testbe, azért, hogy összetörjön teljesen a kereszten, hogy meghalljon értünk, hogy megváltson bennünket, és megszabadítson a bűntől és minden gyengeségünktől. Az első lépés ma, hogy újra vagy először fogadd be őt. Lehet, hogy még sose tetted, és csak egyszerűen mondd el, hogy segítségül hívod őt. Lehet, hogy elfordultál tőle, vagy csak megkeményedtél valamiben az életedben, és abba az életterületbe hívd be őt. Együtt ismerjük el Isten előtt saját elveszettségünket, gyengeségeinket, és együtt adjuk át ma neki a kontrollt. Gyere, és lépj ma ebbe a megbékélt kapcsolatba. Krisztus azért lesz testé, hogy velünk legyen. Végül csak néhány szót még befejezésként a legnagyobb félelemről, a legnagyobb gyengeségünkről, a mulandóságunkról. Mert hogy azok az igazi szuperhősök, azok nem halandók. De a valódi emberek azok igen. A saját elmúlásunkkal és a halálunkkal való szembenézés, amiről a leginkább, a legtöbben nem akarunk tudomást venni. A közelmúltban mesélte nekem egy testvér, hogy a hitben járó családtagja, amiközben haldoklott, még tudott beszélni, az utolsó óráit élte ezen a földön, és ezt mondta neki. Tudod, bár nem veszünk róla tudomást, de valójában úgy érünk, hogy egész életünkben körülvesz minket a halál. Amikor pedig közeledünk a halálunkhoz, akkor majd körül fog venni az élet. Hát legyen ez a reménységünk. Ajánljuk magunkat Istennek erőtlenségünkben. És ő adja, hogy miközben az életben a halál erőivel is küzdünk folyamatosan, az élet, Krisztus öleljen minket körbe, és juttasson majd célba a földi harc után is. Ámen.
Imádkozzunk. Jézus Krisztus, hálás a szívünk, hogy ma is közeledtél hozzánk, ma is megszólítottál minket, ma is kijelentetted magad nekünk, hogy te vagy az élet. Te vagy az élet, aki körül akarsz bennünket ölelni. Sőt, bennünk akarsz élni. Hogy igaz legyen ránk, ami Pál apostolra is igaz volt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Jöjj hát, Szentlélek Isten, és pecsételd el ezt a szívünkbe, hogy Jézushoz tartozunk, hogy az övéi vagyunk. Kérünk téged, hogy minden bizonytalanságot, minden kérdőjelt lelked által tedd helyre, Szent lelked által vezess Jézushoz, hogy egyértelműen és megkérdőjelezhetetlenül ki tudjuk mondani, hogy él bennünk a Krisztus. Kérünk téged, Szent Lélek, hogy hagyj legyünk az élet hordozói, Krisztusnak a jó illata. Hagyj vigyük őt az otthonainkba, a szűkebb, tágabb családunkba, a lakóhelyünkre, akárhová viszel bennünket. Hagyj tudjuk őt felmutatni, hagyj tudjunk őróla beszélni, hogy ő a mi szabadítunk, akár csendben, akár szóval, akár cselekedettel. De legfőképpen imádkozó szívvel. Adj nekünk imádkozó szívet, hogy újra és újra, másodszor, harmadszor, negyedszer, ötödször, vagy ki tudja már hanyadszor, de tudjunk kiáltani. Kiáltani a betegekért, a gyászolókért, a háborúban szenvedőkért. kiáltani a teremtett világért, amely sóhajtozva várja, hogy Krisztus megjelenj, és hisszük, hogy egy nap majd visszajössz, és akkor minden nyelv megvallja, hogy te vagy az Úr, a királyok királya. Addig is adj nekünk tőled jövő békességet, erőt, elhordozni azt, amit sokszor elhordozhatatlannak érzünk, tudva azzal a bizalommal és lelkesedéssel, hogy te itt vagy velünk, Immánuel. Köszönjük, Jézus, hogy a te lelked által folyhat bennünk tovább az imádság, és most együtt is, mint a te néped, amelyet tőled tanultunk, mondhatjuk el: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.